Tehát akkor még egyszer ismételném, hogy a mai témánk, ahogy a programon láthattuk, a legrégibb világuralomra törő hatalom. Ebben az évben folytatódik a tavaly megkezdett sorozat, és lényegében fejezetről fejezetre haladunk végig Jelenések könyvén. Tehát ez a cím Jelenések könyve 13. fejezete első részének, az első 10 versnek a szöveg magyarázatát fedi. Hát minden esetre a cím maga elgondolkoztató, hogy a legrégibb világuralomra törő hatalom. És mielőtt felolvasnánk ezt a szakaszt, és kezdenénk gondosan elemezni, azért talán indokoljuk ezt a címet. Ugye így olvassuk itt a 13. fejezetnek a 4. versében, hogy az egész föld csodálva követi ezt a hatalmat. Ugye jelképesen itt fenevad vadállat szimbólumában mutatja be. A 8. versben pedig azt olvassuk, hogy imádják a föld minden lakosai. Szeretném mindenkitől megkérdezni, hogy világhatalom-e az, akiről vagy amely intézményről vagy hatalomról ez mondatik. Ugye ez sokan törtek világhatalomra, sokan álmodoztak róla és tettek hallatlan erőfeszítéseket érte szellemileg és katonailag, de ezzel nem sok próbálkozó dicsekedhetett, hogy ilyet elérni, hogy az egész föld csodálva követi, hogy imádják a föld lakosai. És láthatjuk, hogy nem olyan hatalomról van szó, amely nyers erőszakkal éri el ezt. Mert gondoljunk csak arra, hogy például Dániel könyve 7. fejezetében úgy mutatja be a 4. világbirodalmat, amelyben egyértelműen a pogány római birodalomra lehet ismerni, hogy óriási hatalom volt, de úgy, hogy vasfoga és vaskörme volt, és falt, és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. Így volt világhatalom, az erőszak. A fegyver hatalmával. De ez valósággal káprázatos, hogy nem csak a kiterjedése óriási ennek a hatalomnak, hogy az egész föld csodálva követi, hogy imádják a föld minden lakosai, tehát nem csak, hogy az egész világra tudta kiterjeszteni a hatalmát a leírás szerint, hanem még ez egy szellemi hatalom is, és kényszer nélkül éri el, mert csodálják és imádják. Szóval biztos, hogy az a hatalom viszi el a pálmát, ismétlem, az összes pályázók és próbálkozók között, aki ezt el tudja érni. Olvassuk is majd itt a szövegben, hogy a föld lakosai csodálkoznak is rajta, és ámuldoznak, hogy kicsoda hasonló hozzá. Hát azt kell mondanunk, teljes joggal mi is csodálkozhatunk, hogy ezt a roppant hatalmat valaki valami el tudja érni. Azután ezt is olvashattuk a címben, hogy a legrégibb világuralomra törő hatalom. Kitűnik a leírásból, hogy ennek a hatalomnak a gyökerei, ahogy majd látni fogjuk, visszamennek a legelső nagy világbirodalmakig. Vagy egy Dániel könyve 7. fejezetére visszautalva ezt egyértelműen mondja. Tehát a rokonság, a szellemi rokonság az nagyon mélyre nyúlik le a történelemben. De ezen túl magának ennek a hatalomnak a története is már egy nagyon jelentős, hosszú történelem, mert majd olvassuk róla azt, hogy már egyszer halálos sebet kapott, aztán a halálos sebéből újra meggyógyult. Tehát ez minden esetre egy időt és történelmet feltételez fel. Tehát azt kell mondanunk, hogy úgy tűnik, hogy mindenképpen jogos ez a cím a Jelenések könyve 13. fejezete első 10 verséhez, hogy a legrégibb, totális, hozzátehetjük, totális világhatalomra törő hatalom. Azt kell mondanunk ezek után, hogy nyilván érdekfeszítő ez a téma, de szeretnék mindjárt az elején rámutatni arra, hogy ez több, mint hogy érdekfeszítő. Ez valami nagyon-nagyon személyes kérdésé válik, amiről itt szó van, és aki pedig kereszténynek vallja magát, azoknak ezt a megfogalmazást kell mondanom, hogy üdvösségbe vágó kérdés. Mert a 8. versben például azt olvassuk, hogy a föld összes lakosai imádják, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe, amely a bárányé, azaz Krisztusé. Tehát ebből az derül ki, hogy ezt a hatalmat imádni, noha rengetegen teszik, és beírva lenni az életkönyvébe, amely Krisztusé, ugye ez egy nagyon jól ismert bibliai fogalom, hogy az életkönyve, ez egymást kizáró dolog. Szóval a kettő nem megy együtt. Ha valaki imádja, tudatosan imádja, annak neve nem lehet beírva az élet könyvébe, amely Krisztusé. Tehát majd ugye összefoglalóan egyértelműen kimondhatjuk, hogy itt egy antikrisztusi hatalomról van szó, és az derül ki a szövegből, hogy Krisztus és antikrisztus között nincs egyesség, nincs megalkuvás, tehát lehetetlenség, hogy valaki az életkönyvében is legyen, amely Krisztus és ezt a hatalmat is imádja. A 9. versben pedig ezt a nyomatékos felhívást találjuk, már szinte ennek a szakasznak a végén, miután ezt a hatalmat bemutatta, a tevékenységét leírta. Akinek van füle, hallja. A Jelenések könyvében ez egy nagyon érdekes formula, nagyon sokszor ismétlődik, és gondolom többen ráismernek, hogy az evangéliumokban szerepel ugyanez. Jézus szokta földi életében a leghangsúlyosabb, legéletbevágóbb tanításait így nyomatékosítani, hogy akinek van füle, van lelki hallása megérteni ezeket, az hallja meg. Ez egy felszólító mód tulajdonképpen. És itt is ehhez a szakaszhoz ez a nagyon hangsúlyos felszólítás kapcsolódik, ugye, ami Jézusnak a saját hangja, hogy így mondjam, amit már az evangéliumokból ismerünk. Ugye ne felejtsük el, hogy Jelenések könyvében is ő a kinyilatkoztató, ő mondja mindezeket János apostolnak Pátmosz szigetén. Tehát itt is elhangzik ez a nagyon fontos felszólítás, akinek van füle a hallásra, az hallja meg. Értse meg, hallja meg, és vegye komolyan, és kövesse azt, amit elhangzik. Végül még a 10. versben is, tehát ez így megy végig, 8., 9., 10. vers. Még a 10. versben is van egy nagyon határozott felhívás, amikor azt olvassuk, hogy itt van a szentek álhatatossága és hite, így is lehetne fogni, hogy ide kell, itt szükséges. Mintha csak azt mondaná, ha valaki meg akar állni ezzel a hatalommal szemben, amelyet a föld minden lakosa imád, annak a szentek hitére és álhatatosságára van szüksége. Hát ezek mind-mind nagyon súlyossá teszik ezt a témát, és ezt szerettem volna már bevezetőben elmondani. És ezek után azt hiszem, mindnyájan átérezzük, hogy nagyon fegyelmezett, nagyon megfontolt írás elemzésre van szükség, hogy ezt a hatalmat azonosítsuk. Mind annak a részéről, aki beszél, mind annak a részéről, aki hallgatja, ez igen felelősen és összeszedett figyelemmel kell gondolkodnunk, hogy az azonosítás pártatlan legyen, pontos legyen, és mindnyájan személyesen elgondoljuk, hogy átgondoljuk, hogy azzal azonosítani tudjuk-e magunkat. Mert valóban sorsdöntő kérdésről van szó. Ezek után most olvassuk el a 13. fejezet első 10 versét egészében. Tehát akik maguk is követik a szöveget, ajánlom, hogy nyissuk ki Bibliánkat, és a 13. fejezetben az első verstől olvasom az első 10 verset. És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek 7 feje és 10 szarva volt. És az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És a fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz, lábai, mint a medvéjé, szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét és nagy hatalmat. És láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. És imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádták a fenevadat ezt mondván. Kicsoda hasonló a fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Megnyitotta azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét, és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze. És adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annak okáért imádják őt a föld minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe, amely a bárányé, aki megöletett világ alapítása óta. Ha van füle valakinek, hallja. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Ha ezt a szakaszt próbáljuk még kisebb szakaszokra osztani, akkor azt látjuk, hogy az első négy versben maga a kép található, amit János apostol Pátmos szigetén látott, ahogy egy újabb jelképet bemutatott neki az isteni kijelentés. Utána az ötödik verstől a nyolcadikig szóbeli kinyilatkoztatást hall a látottak után, egy magyarázatot, egy jellemzést, hogy kicsoda, micsoda ez a hatalom, és mi a tevékenysége. És utána a 9 és a 10. versben most már egy felszólítás következik, azokhoz fordul a kinyilatkoztatás, akik ezeket mind olvassák, tanulmányozzák. És itt van ez a nyomatékosítás, hogy akinek van füle a hallásra, az hallja, és hogy itt van a szentek békességes tűrése és hite. Hát akkor kezdjük elemezni ezt a, először magát a képet, amit látott az apostol. Látott egy vadállatot, ugye fenevadnak mondja itt régiesen, egy vadállatot feljönni a tengerből, amelynek 7 feje és 10 szarva volt. De akik már vagy ezekről az előadásokról, ezeknek a korábbi témáiból, vagy pedig egyébként ismerik egy kicsit a Bibliát, a bibliai proféciák világát, azok mind tudják, hogy a tengerből feljövő fenevadak, ezek hol jelennek meg először a Bibliában. Dániel könyve 7. fejezetében. És az is ismert bizonyára azok számára, akik már ennyit tudnak, hogy a Bibliában a tenger, a sok víz, népek, sokaságok, nemzetek jelképe. De így mondja konkrétan Jelenések könyve 17. fejezetének a 15. versében szó szerint azonosítja, hogy a sok víz, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. Ugye a Biblia sohasem alkalmaz önkényes, érthetetlen vagy logikátlan jelképeket, még mi is szoktuk mondani, hogy a népek tengere. Ugye tehát a tenger, mint néptömegeknek az ábrázolása, egy általános emberi közhasználatban, gondolkozásban ismert jelkép. Úgy látta Dániel proféta, hogy a háborgó tengerből emelkednek ki ezek a vadállatok, és ez is ismert jelkép Ézsaiás, Jeremiás könyvéből, hogy a szelek, amikor a szelek háborút támasztanak a nagy tengeren, ez a népeknek a történelmi mozgása a háborúi. És itt azt olvassuk, hogy följön egy fenevad a tengerből, és amikor azt olvassuk, hogy 7 feje és 10 szarva van, akkor először talán megörülnek azok, akik, megint csak mondom, egy kicsit már jártasak talán Dániel könyvében, hogy hát a 10 szarvú fenevad, szóval ilyet láttunk Dániel könyvében. Mert Dániel könyve 7. fejezetében ugye 4 vadállatot látott egymás után kijönni a háborgó tengerből, amelyek az ő korától elkezdve sorba jelképezték az egymás után következő nagy világbirodalmakat, ahogy a magyarázat pontosan fel is tárta ezt a prófétának. És ezek között a 4. volt 10 szarva. Az se volt közelebbről meghatározva, hogy milyen vadállat, csak vadállat és 10 szarva volt. De mégsem mondhatjuk, hogy azzal azonos, mert akkor egyszerű lenne a megoldás, akkor a pogány római birodalomról van szó. Mert Dániel könyve 7. fejezetében ennek a 4 vadállatnak az azonosítása az abszolút egyértelmű. Régtől fogva meg is egyeztek a magyarázók is tökéletesen ebben. De van itt valami, ami elütő, mert Dániel könyvében a 4. fenevadnak 10 szarva van ugyan, de nincsen 7 feje. Ez teljes újdonság, ez a 7 fej. Rögtön hadd mondjam el, hogy ennek a 7 fejnek a magyarázatát Jelenések könyve 17. fejezetében találjuk meg. Ott majd megint megjelenik ez a fenevad, és a 17. fejezetnek a 9. és a 10. versében értelmezi a 7 fejet. Azt mondja, hogy a 7 fej az 7 hegy, amelyen az asszony ül, mert ugye ott majd egy asszony is ül ennek a fenevadnak a hátán. És a 10. versben pedig azt mondja, hogy király is 7 van. Tehát azt mondja, hogy a 7 fej az jelképez 7 hegyet, amelyen ez a hatalom, illetve az asszony, ami ennek a hátán van, ül. És azt mondja, hogy ezen kívül még 7 királyt is jelképez. Tehát ennyit tudunk meg ott. Azon kívül nagyon érdekes az, amit a 2. versben olvasunk, hogy ez a fenevad azért nem azonos Dániel könyve 7. fejezetének a 4 fenevadja közül egyikkel sem, mert mindegyikre egy kicsit hasonlít, de nem ugyanaz. Mert nem csak a 4. hasonlít a 10 szarv miatt, hanem azt mondja itt a 2. versben, hogy hasonló a párduchoz is. Hogy ez volt a 3. vadállat Dániel könyve 7. fejezetében. A lába, mint a medvéjé. Ez meg a 2. volt ott. És a szája, mint az oroszlán szája, ez meg az első volt, Dániel könyve 7. fejezetében. Tehát akkor ezt kell mondanunk, hogy mind a négyhez hasonlít valamiben, de mindegyiktől el is tér a hét fej vonatkozásában. Tehát akkor tovább kérdezősködünk, eddig összegyűjtöttük az adatokat. Aztán azt is olvassuk itt róla a második fejezet versnek a végén, és ez egy nagyon fontos kijelentés és megdöbbentő is. A sárkány adta az ő királyi székét annak is nagy hatalmat. Az előző 12. fejezetben találkoztunk már ennek a sárkánynak, vagy óriás kígyónak a jelképével, mert a görög szövegben itt a drakon szó szerepel, ami óriás kígyót jelent elsődlegesen. Így olvastuk a 12. fejezet 9. versében. És vetteték a nagy sárkány, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát, hogy a sárkány, a sátán, ez teljesen nyílt azonosítás a profétikus szövegben. Tehát akkor mondjuk így, milyen hatalom ez? Sátán adta az ő annak az ő királyi székét és nagy hatalmat. Hát mi ez a sátán királyi széke? Legjobban úgy értjük meg, ha felidézzük azt a jelenetet, amit Máté evangélium a 4. fejezetében találunk, amikor a megkísértés hegyén a sátán, a kísértő Jézusnak kérkedve megmutatja egy magas hegyről egy szempillantásban a föld minden országát, és nagy magabiztosan ezt mondja. Ez mind nékem adatott, és én annak adom, akinek akarom, és neked adom, ha leborulva imádsz engem. De Jézus Krisztus is nevezte sátánt a világ fejedelmének. Tehát sátánnak van egy bitorolt királyi széke világ felett, és ezzel ő szeret kérkedni és dicsekedni, hogy mivel annyi ember engedelmeskedik néki, az emberek többsége mindenkor csatlakozik az ő eszméihez és az Isten elleni lázadásához, ezért ő úgy tekinti, hogy az ő királyi széke világ felett van, a föld országa az övé, és annak adja, akinek akarja. Tehát akkor mit érthetünk meg ebből a megjegyzésből, hogy sátán adta az ő királyi székét és nagy hatalmát ennek? De így fogalmazhatunk, hogy ezen keresztül gyakorolja azt a törekvését, hogy a föld lakóit egyesítse az Isten elleni lázadásban, hogy egységesítse őket, a maga eszméje, a maga uralma alá vonja, és szembefordítsa Isten uralmával. Kétségtelen, hogy ez sátán sohasem nyíltan teszi, leleplezve önmagát, hanem ahogy Pál apostol mondja a korintusi első levél 11. fejezetében, hogy a taktikájához tartozik, hogy világosság angyalának öltözik be. Tehát mindig egy olyan ideológiával, egy olyan jelmezben teszi ezt, hogy ez megtévesztő legyen, hogy világosság angyalának tűnjön, mintha csak az emberiséget üdvözítő hatalomról lenne szó. És így próbálja meg munkálni ezt a célt, hogy egységesítse a föld népeit a maga eszméj és uralma alatt, és keresztezze az Isten megváltási tervét. Szembefordítsa ezt az egész egységesített, roppant hatalmat az Isten terveivel, az Isten elgondolásaival. Harcoljon az Isten műve és népe ellen. Akkor tehát vonjuk le a végső következtetést, tulajdonképpen ezek után, az adatok után egy eszmei következtetést le lehet vonni. Tudnélik azt, hogy úgy tűnik, hogy itt ez a profétikus jelkép együtt ábrázolja, hogy így mondjam, egy vadállat jelképében mindazokat a történelmi hatalmakat, amelyeken keresztül sátán megpróbálta ezt a célját munkálni. A hét feje ennek az állatnak ábrázolja a különböző történelmi megjelenési formákat és fázisokat. Tehát ennek a szemléletnek az a jelentősége, mint ha azt mondaná, hogy itt a történelem kezdetétől fogva egy és ugyanazon dologról van szó, különböző állatban, különböző történelmi szereplőkkel. Mögöttük sátánál, aki adja az ő királyi székét és nagy hatalmát, és aki harcol az Isten ellen és az Isten földi műve ellen. Tehát ezt akarja ezzel mondani, és a hét fej az uralomban egymást váltja a történelem során. Azt is feltehetnénk akkor azt a kérdést, hogy így olvastuk, ugye, hogy idéztem a 17. fejezet 9. verséből, hogy a hét fej magyarázatánál azt is mondja ott a szöveg, hogy ez hét hegy, amelyen ül a fennevad, illetve az asszony, amelyik a hátán van. Hát az embernek ilyenkor menthetetlenül csak együtt eszébe a héthalmú Róma. Ugye ez annyira ismert jelkép, és ezt réges-régen azonosították a profécia magyarázók, a költők. És ez kétségtelen, ez vitán felül áll, hogyha most mindenekelőtt gondolunk a pogány római birodalomra, ez volt az egyik legsikeresebb törekvés a történelem folyamán egységes világbirodalmat hozni létre. Akár a kiterjedésében, akár az uralmának a hosszúságában, akár annak a messze ható, még a létezésén továbbható befolyását tekintve is. És ezek után a következő azonosítási pontunk az, így olvastuk itt, hogy itt most arról a hatalomról van szó, amely már egyszer volt hatalmon, de aztán halálos sebet kapott, és most a halálos sebe újra meggyógyul. Tehát most már meg kéne keresnünk, hogy itt a 13. fejezet első részében a hét fej közül melyik az, amelyikről mondja, vagy melyik hatalom a bizonyos hét király közül, vagy a hét megjelenési forma közül, amelyik majd a föld minden lakosa imádja és csodálva követi. Nagyon fontos még itt egy időbeli tájékozódás is. Az előző 12. fejezet, akik itt voltak az előző előadásokon, azoknak ez egyértelmű lesz, elvezett tulajdonképpen az úgynevezett végidői, Krisztus visszajövetele küszöbéig. Ugye ott található a 12. fejezetnek a 14. versében, előzőleg már a 6. is, és aztán a 14. az a nevezetes idő meghatározás, amely 7-szer is benne van a Bibliában, mint 1260 nap, vagy 42 hónap, vagy 3,5 esztendő. Ugye, ami a középkori egyház hosszú uralmát ábrázolja, ami alatt a biblikus hívőket elszántan üldözte is, és lelkismereti szabadság nem létezett. Tehát már ezen az időn is túllép itt a profécia, és elvezet a 17. vers addig, hogy a vég idején Sátán megharagszik azokra, akik még a hívő egyház magvának a maradékai, mindezek után is, ebben a végidőben is. Tehát itt a 13. fejezetben, a profécia időrendjében feltétlenül a végidőben vagyunk. Tehát most akkor az a kérdésünk, hogy most a végidőben a hét fej közül melyik az, amelyik ilyen hatalomra jut, hogy az egész föld csodálja és imádja, és azzal ott onnét tudunk kiindulni, hogy ezt így mondja, hogy ez már egyszer volt hatalmon, de ez megsebesített, halálos sebet kapott ez a fej, és most újra meggyógyult, és úgy jutott hatalomra. Hát akkor kikerülhetetlenül meg kéne próbálnunk a hét fejet azonosítani. Ugye, ahogy Jelenések könyve 17. fejezete is mondja, hogy király is hét van. Tehát semmiféle önkényeskedésről itt nem lehet szó, csak azokat a birodalmakat vehetjük számba, amelyekről a Biblia úgy beszél, mint hogy népek, nemzetek fölött jutottak uralomra, és hogy a létükkel és a tevékenységükkel az Isten megváltási terve ellen küzdöttek. Hát az ember előveheti az ujjait, és a Biblia ismerők azok együtt gondolkozhatnak. Tehát ugye Dániel könyvében most is emlegettük, hogy a 7. fejezet bemutatja a 4 első egymás után következő nagy birodalmat, amelyek ilyen szerepet játszottak. Ugye az első a Babiloni, a második a Médó-Perzsa, a harmadik a Nagy Sándorféle Hellén birodalom, a 4. a Római birodalom. Ezek után hol van még szó a Bibliában többről? Még ott a 7. fejezetben van szó arról, hogy a 4., ugye a 4. 10 szarvú vadállatnak a fején a 10 szarva között kinő egy kis szarv, és valahol ez olyan jelentős, hogy a 7. fejezet legnagyobb része azzal foglalkozik, ennek a kis szarvnak a tevékenységével és az uralmával. Tehát akkor mondjuk így az 5. ez a 4. birodalomból kinövő kis szarv és ennek az uralma, és erre utal, hogy hatalom adaték néki hosszú ideig, és népek, nemzetek felett, és nagyobb lesz a hatalma az előzőknél is, így mondja Dániel könyve 7. fejezete. Aztán van szó Dániel könyve 11. fejezetében egy mélységből feljövő fenevadról, tehát megint egy fenevadról, egy birodalomról, amelyről azt mondja, hogy a tevékenységre, népekre, nemzetekre, ágazatokra és nyelvekre hat ki. És szó van még ezen kívül, de itt Jelenések könyve 13. fejezetének a 2. részében, amelyről a legközelebbi alkalommal lesz szó, egy földből kijövő fenevadról. Tehát van 4 tengerből kijövő fenevad a Bibliában, az 5. pedig a 4. kinövő kis szarv, Van szó egy mélységből följövő fenevadról, meg van szó egy földből kijövő fenevadról. Hát ha ezt akárki összeszámolja, ez 7, ugye? Tehát úgy tűnik, hogy ennek a fenevadnak a 7 feje ezzel a 7 fázissal, ezzel a 7 történelmi megnyilatkozási formával azonos. Most hát ugye nagyon jó lenne ezt tovább azonosítgatni ezeket, de ha most azt keressük, hogy a 7 közül melyik volt az, amelyik halálos sebet kapott, és a halálos sebe meggyógyult, hát akkor kizárásos alapon eljutunk az eredményhez. Mert ilyen nem volt a babiloni birodalomnál, nem volt a médó-perzsa birodalomnál, nem volt a hellén birodalomnál, nem volt a pogány rómánál, miután összeomlott. Nem volt ilyen, ugye itt most kénytelen vagyok egy kicsit visszautalva a múltra azonosítani a 11. fejezet mélységből feljövő fenevadját, ugye azt az ateizmus hatalmára lehet ráismerni, amely a nagy francia forradalomban született, és a középkori időszak végén lépett föl. Ennél sem volt ilyen, most éppen látjuk, hogy halálos sebet kapott, de még olyat, hogy meggyógyult, nem láttunk. Aztán van még egy, és semmi valószínűség, hogy ezt mindenki érzi. Azután van még egy, az a bizonyos földből kijövő fenevad, hát erről pedig legközelebb lesz szó, de abból kiderül, hogy ez a legfiatalabb az összes között, és hogy ez olyan, mint az üstökös a pályafutása, és ez tart egészen Jézus eljöveteit. Tehát ennek a rövid végidőben lejátszódó történetében semmi helye nincs annak, hogy halálos sebet kap, és a halálos sebe meggyógyul. Marad egyedül az a bizonyos kis szarv, amelyben Dániel könyve 7. fejezeténél már, ha végigolvassuk azt a szakaszt, ahogyan azonosítja, teljesen egyértelműen a pogány római birodalomból kinövő római pápaságra lehet ismerni, amely nem vallási hatalom volt egyszerűen, egy pillanatig se felejtse el senki, hanem világi és vallási hatalom együtt. Ugye talán mindenki emlékszik még egy kicsit a történelemből, hogy még egy jelentős országa is volt, nem egy mini Vatikán állam, hanem ugye Itália nagy része, legnagyobb része a pápai államhoz tartozott, és ezen felül pedig ugye az volt a hivatalos ideológiája, hogy tulajdonképpen a hűbér ura valamennyi világi országnak és hatalomnak is, és ő osztja ki a föld birtokát a különböző uralkodóknak. Ugye ismerjük a középkori elméletet, hogy a pápa tesz királyt és megvonja az uralkodásnak a jogát. Ugye ezt támogatta az a bizonyos két kard elmélet, hogy mind a világi hatalomnak, mind a lelki hatalomnak a kardja az egyház főjé. Ugye a régi pápai beiktatási szövegre is lehet emlékezni, hogy vedd a tiara 3-as koronáját, és tudd meg, hogy te vagy Krisztus helytartója, a földkerekség uralkodója. Tehát ugye a földkerekség uralkodója megfogalmazás nem egyszerűen lelki, hanem világi értelemben is határozottan élt a középkorban. Tehát ez a hatalom ezt ábrázolja a kis szarv Dániel könyve 7. fejezetében egyértelműen. És most az a kérdésünk, hogy ennek a hatalomnak, ennek a fejnek a történetében tényleg fel lehet fedezni ilyesmit, hogy halálos sebet kapott esze, és aztán a halálos sebe meggyógyul. Hát először szeretnék feltenni egy ilyen logikai kérdést, hogy egy világi hatalomnak, egy világhatalomnak mikor kap halálos sebet? Ugye a halálos seb az egy kemény fogalom. Azt mondhatjuk akkor, ha minden birtokát elveszti, nem? Szóval akkor azt mondhatjuk, hogy halálos sebet kapott. És mikor gyógyul meg a halálos sebe? Hogyha egy restauráció történik, és tulajdonképpen visszaszerzi az egykori hatalmát, annak a fényét és a méltóságát. És ezek után szeretnék rámutatni arra, hogy ez a meghatározás annyira precíz, hogy tényleg szó szerint lehet ráismerni a történelemben. Ugye a római pápaság a középkor végén valóban egy halálos sebet kapott. Hogy kapta meg ezt a halálos sebet? A nagy francia forradalom ugye az első perctől kezdve a legnagyobb ellentétben volt a római pápaság intézményével. Ugye tudjuk, hogy ezek a forradalmak együtt irányultak a trón és az oltár ellen. És amikor azután ugye a francia köztársaság megerősödött, akkor egy ürügyre 1798-ban a francia seregek bevonultak a pápai államba egészen Rómáig, és pontosan 1798 február 15-én egy Bercsé nevű francia tábornok volt az, aki azután addig ment el, hogy a katonái betörtek a Sixtus kápolnába, ahol a pápa volt néhány bíborossal bezárkózva. A bíborosokat foggyul ejtették, a pápa ujjáról lehúzták a halászgyűrűt, fogságba vetették, és el is vitték Franciaországba meghalni. Hiába kérte, hogy öreg hadd halljon meg a városában, a legkisebb, legszemélyesebb kívánságait is megtagadták, elvitték fogságba, és ami a legdöntőbb, egész Rómában kiplakátolták, hogy a pápai állam, a pápaság intézménye örökre véget ért, és kikiáltották helyébe a Római Köztársaságot. Szeretnék egy pár sort olvasni Ranke, a híres történész művéből, a Pápák története című műből, aki a következőket írja röviden. 6. Pius arra kérte ellenfeleit, hogy engedjék itt meghalni, ahol élt, hiszen már túl van a 80. esztendején. Az volt a válasz, hogy meghalni mindenütt lehet. Szeme láttára fosztották ki a lakószobáját, és őt magát elhurcolták Franciaországba, ahol 1799. augusztusában meghalt. És most jön egy nagyon érdekes mondat. Valóban úgy tűnt, hogy a pápai hatalom örökre véget ért. Ugye a történetíró nem a proféciák alapján, egyszerűen csak a tény történészi kiértékelése alapján mondja, hogy valóban úgy tűnt, hogy a pápai hatalom örökre véget ért. A megalázás is teljes volt, és a hatalomfosztás is teljes volt. Lehet, hogy valakinek erre eszébe jut, hogy igen ám, de azért Napóleonnal még aztán született egy konkordátum, és még egy darabig a dolog valamelyest helyreállt, de ne felejtsük el, hogy ez a halálos sebet akkor megkapta, és ez a seb végül véglegessé lett azzal, hogy Itáliában felléptek az egységesítési, függetlenségi mozgalmak, ugye Garibaldi nevét ki ne hallotta volna, és 1870-ben véglegesen megszüntették a pápai államot, és az olasz köztársaság foglalta a helyét, megszületett a modern Olaszország, a pápák pedig visszavonultak a Vatikán területére, de akkor az még nem volt Vatikán állam, tehát egyetlen talpalatnyi földjük sem maradt Olaszország területén, amely a saját birtoka lett volna. Tehát a világi hatalma radikálisan megszűnt. Nem volt területe, nem volt országa, és a szellemi befolyását is hatalmas, kimondhatatlan presztízsvereség érte, nem pusztán csak emiatt a tény miatt, hogy a pápai államot megszüntették, hanem egyáltalán a felvilágosodás, a nagy francia forradalom szellemisége hatására. Ugye az egyház, az egyházi szertartások, a pápai hatalom kigúnyolása, ez minden szabadon folyhatott ebben az időben, és folyt is. Tehát itt volt, ismétlem, teljes volt a területvesztés, tényleg halálos volt a seb, és teljes volt a presztízsveszteség. Most már azt a kérdést kell feltennünk, hogy és a halálos seb, az ennek a gyógyulását is lehet látni. Ez az állapot tartott egy ideig. A pápaság ugyan a maga igényeit egy pillanatra fel nem adta, és meg nem tört. Ugye nagyon érdekes, hogy éppen 1870-ben hívták össze az első vatikáni zsinatot, akkor született meg például a pápai csalatkozhatatlanságnak a dogmája. Tehát, hogy így mondjam, szellemileg annál jobban erősítette és tartotta magát, minél nagyobb volt a presztízsvereség és a tényszerű hatalomvesztés. De a halálos seb gyógyulásában az első döntő pont 1929-ben volt. Ekkor ugye Mussolinivel, a nem hát jó emlékű fasiszta vezérrel kötött konkordátumot a pápa, egy egyezményt, megtörtént a megbékélés, a kiegyezés az olasz állam és a pápa között, és nagyon érdekes, hogy mi volt az, amihez a legfőképpen ragaszkodott a pápaság ennél az egyezménynél, a megbékélésnél, az olasz állammal való megbékélésnél, hogyha csak egy mini területet is, de a szuverén államként kapja meg. És így kapta meg akkor 1929-ben az akkor kötött egyezmény alapján a mai Vatikán államnak a területét, amely ugyan nevetségesen kicsi területében, de a világi uralkodók sorába iktatja a római pápát. Diplomáciai testülete van, És nem csak lelki hatalom, hanem világi hatalom is. Tehát ezzel a jogfolytonosságot a középkori egyesített vallási és világi hatalommal tökéletesen megtartotta. És a halálos sebnek a gyógyulásában talán két tényt említhetünk meg, vagy emelhetünk ki még különösképpen, ez pedig a második vatikáni zsinat 1962-től 65-ig, amelyben egy hatalmas szellemi megújulás történt, sok-sok középkori saroknak a lecsiszolása a szavakban, a megfogalmazásokban, hogy az Európa modern értelmiségének elfogadható, sőt vonzó, sőt a válságból kivezető utat mutatónak tűnjék a megújult római egyház és pápaság. Ezen kívül pedig döntő lépés volt a pápaságnak a diplomáciai elismerése, a diplomáciai kapcsolatok felvétele a pápaság és az Amerikai Egyesült Államok között, ami viszont igencsak későn történt, ha pontosan emlékszem, 1988-ban, tehát mindössze egy néhány évvel ezelőtt, talán vannak, akik emlékeznek az akkori újságcikkekre. És ugye ez gondoljuk meg, hogy miért volt olyan jelentős lépés, ugye az Amerikai Egyesült Államok, hát amíg még létezett ugye a kommunizmus nagyhatalma is, addig legalábbis az egyik nagyhatalom volt a világon, és ez sokáig nem volt diplomáciai kapcsolatban a pápasággal, magyarul nem ismerte el világi hatalomnak. Ennek az oka pedig az volt, hogy az amerikai nemzet a maga alkotmányával összeegyeztethetetlennek tekintette ezt a lépést. Mert az amerikai alkotmányban benne van az a híres passzus, hogy az amerikai kormányzat nem csak, hogy nem tilthat vallási gyakorlatot, de nem is támogathat. Ilyen törvényeknek a létrehozását sem valósíthatja meg, hanem élesen ketté választja az államot és az egyházat. Az egyik egyházi ügy, a másik állami ügy. És ezért az volt a meggyőződés, hogy ha az amerikai Egyesült Államok diplomáciai kapcsolatba lép a Vatikánnal, akkor az ország katolikusait kedvezményben részesíti a más vallásról között, megbontja a felekezeti jogegyenlőség elvét is, és törvényekkel és politikai síkon támogat egy vallási tömböt a többihez képest, ami az alkotmány szellemével összeegyeztethetetlen. Úgyhogy amikor ezt még korábban még megpróbálták, már felvetették persze ezt a gondolatot, akkor akkora tiltakozás volt még, hogy szóba se jöhetett, le is kellett venni a napirendről. De Reagan elnök már minden nehézség nélkül keresztül tudta ezt vinni, mert addigra az amerikai gondolkozás hatalmasan átalakult, szinte jelentéktelen tiltakozás mellett. És gondoljuk meg, hogy ez mekkora lépés volt a halálos seb gyógyulásában, hogy ez a vezető nagyhatalom, a világ nagyhatalma is elismerte világi hatalomnak is, és felvette vele a diplomáciai kapcsolatot. Csak úgy megjegyzem, hogy olyan sok minden sugallja ezt, hogy a halálos seb meggyógyul. Emlékszem például, hogy a Paskai bíboros, amikor elfoglalta a székét, akkor kiadott itt Magyarországon egy ilyen kis emléklapot, hogy ez szokás az érsek privási székfoglaló emlékére, és mi volt a bibliai jelmondat rajta? Jób könyve 14. fejezetéből ez a kis részlet, a megnyesett fa kizöldül. Ez nyilván nem valami szándékos vagy tudatos dolog volt, de az ember úgy elgondolkozik, hogy milyen érdekes, hogy mennyire él ez a szellem, és még milyen mozzanatokban is megjelenik, hogy megnyeshetitek ezt a fát, akár a kommunizmus, akár mások, de ez a fa kizöldül. Ez a halálos seb begyógyul. És miután ezeket láttuk, akkor nézzük tovább itt a jellemzést. Sajnos az időnk nagyon halad, egy kicsit szorosra kell fognunk a gondolatmenetet. Így olvasom tovább az ötödik versben. Most olvassuk el az ötödik verstől a következő szakaszt, illetve már talán számítsunk arra, hogy az első elolvasásra emlékszünk a lényegre. Az ötödik versben azt mondja, hogy ennek adatik hatalomot cselekedjék 42 hónapig. Erről az idő meghatározásról volt szó az előző 12. fejezetnél is, tehát röviden csak annyit mondok, hogy ez az az idő meghatározás, amely 7-szer a teljesség számával van benne a Bibliában, Dániel könyvében és Jelenések könyvében. Legelőször Dániel könyve 7. fejezetének a 25. versében jelenik meg, mint a kis szarv teljhatalmának az ideje. És ha mind a 7 igehelyet figyelembe veszük, és ezt a tényt is, hogy legelőször is, mint a kis szarv hatalmának az ideje jelenik meg, akkor teljesen egyértelmű, hogy ez a római pápaság 1260 esztendős középkori uralmára utal. Ugye hadd ne térjek most ki arra, hogy miért 1260 esztendő ez a prófétai napévek szerint. Ahogy ezt már réges-régen a profécia magyarázók egyértelműen azonosították. Egy rendkívül súlyos dolgot olvasunk a 6. versben, és itt az ember kicsit eláll a lélegzete, és én is szeretném előre bocsátani, ugye fogalmam sincs, hogy kik ülnek itt a sorokban, de ha tudnám is, mindenképpen az az elf, hogy mindenkinek a vallási vagy lelkismereti meggyőződését maximálisan tiszteletben tartani. Tehát szeretném most is hangsúlyozni, hogy máskor is tettük, hogy a római egyházban nagyon sok őszinte hívő létezik, és őszinte hívő papok is, ez vitathatatlan tény. Azonban azt sem lehet elhallgatni, és ahhoz sincsen joga a Biblia magyarázójának, hogy azt a szigorú minősítést, vagy jellemzést tompítsa, vagy félremagyarázza, vagy elleplezze, amit magáról az intézményről, a monstrum történelmi szervezetnek a szelleméről a Szentírás mond. Tehát így olvassuk a 6. versben, megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát és azokat, akik a mennyben laknak. Nagyon súlyos kijelentés, szinte beleremeg az ember. Nem is akarok nagyon mélyen belebocsátkozni, hanem csak egy egyszerű kézenfekvő tényre szeretnék rámutatni. Ténye az, most ezt a kifejezést használom, hogy a középkori római egyház átrendezte és átfestette a mennyet a Bibliához képest. Ugye azzal, hogy a mennynek a bemutatása úgy történt, hogy ott élnek az üdvözült szentek, és ők azok, akikhez közben járni lehet, és akik kegyelmeket adhatnak az embereknek, hogy ott van Szűz Mária, aki kegyelmet ad az embereknek, és akihez közben járásról lehet folyamodni, hogy ott van Péter a kulcsokkal, és hogy az Isten országába való bejutás általa lehetséges, azzal, hogy van purgatórium, tisztítótűz, amelyen át az Isten országába lehet jutni. Amiket idáig elsoroltam, ezek a dolgokból egyetlen egy sem biblikus, valamennyi biblia ellenes tanítás. És azt kell mondanom, hogy annyira átalakult magának Istennek a képmása, vagy az emberek fogalmai a mennyről meg a pokolról, hogy tényleg azt kell mondanom, hogy itt egy átfestése, átrendezése történt egy ember intézménynek a mennyei dolgokról is magáról, az Istenről, ami tömegeknek, kimondhatatlanul nagy tömegeknek a gondolkodását határozta meg évszázadokon át mind a mai napig. Nem győzöm hangsúlyozni, akik közül rengetegek tökéletesen ártatlanok is, és szóval tényleg az Istent meg az igazságot keresik, és mindezen Biblia ellenes átalakítások ellenére próbálnak mindent jóra magyarázni, és a maguk egyházában az Istent imádni, és ez mélyen tiszteletre méltó. De ezzel együtt a Biblia minősítése ez, hogy itt olyan mértékű, merész, emberi tanítások és hagyomány alapján álló, és teljesen biblikus alap nélkül álló tanításoknak a felállítása és a beiktatása történt, hogy az írás ezt mondja, hogy megnyitotta az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét, az ő sátorát és azokat, akik a mennyben laknak. Talán csak még annyit hadd jegyezzek meg, hogy mások viszont vannak, és ezek óriási szekularizált tömegek, ugye elvilágosult, egyháztól elszakadt tömegek, akik pontosan azért szakadtak el Isten hittől, vallásosságtól, mert ezt a fajta mennyet és Isten képet képtelenek voltak az értelmükkel, a lelkismeretükkel, az intelligenciájukkal feldolgozni vagy bevenni. És ha ez a botránykő nem lenne ott az életükben, akkor sokkal könnyebben eljutottak volna Istenhez, vagy az igazság ismeretéhez. Tehát ezeket a súlyos szavakat, hogy azt mondja, hogy az Istennek és a mennynek és az ő sátorának a szidalmazása, és ez árt az embereknek, ezen a háttéren érthetjük meg. És ezután nézzük a következő verset, a 7. vers. és az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze. Döbbenetes kijelentés, szó szerint megegyezik Dániel könyve 7. fejezete 25. versében, hogy az ő kezébe adatnak, ott azt mondja, hogy a kis szarvnak a kezébe adatik, és hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. Ugye manapság nagyon sokat beszélünk arról, és teljes joggal, hogy a sztálinizmus áldozatai nem kevesebbek a nácizmus áldozatainál. Borzalmas az egyik, borzalmas a másik. Csak kicsit csodálkozik az ember, hogy ma akkora nosztalgiával tekint mindenki a középkorra, és azt gondolja, hogy majd a keresztény állam és a keresztény társadalom visszaállítása majd meghozza az egyetemes üdvöt, és az emberek egy percig sem emlegetik, hogyha a középkori inkvizíció áldozatait vennénk számba, az egy pillanatig el nem maradna sem a sztálinizmus, sem a nácizmus áldozatai mögött, hanem messze magasan meghaladná. Ugye itt évszázadokon át hihetetlen mennyiségű áldozatról van szó. Ártatlan embereknek a tömegeitől, akiket semmiféle bűntény nem terhelt, vagy egyszerűen meggyanúsították őket alaptalanul, vagy pedig volt egy lelkiismereti meggyőződésük, amely nem egyezett a pápaságéval is, amit képtelnek voltak feladni. Olyan feledékeny az emberiség emlékezete, de ez nem mindig jó. Ilyen dolgokat nem szabad elfelejteni, mert a történelem az kemény dolog, és annak a leckéit az ember nem hasznos, ha kiejti az emlékezetéből. És ezután nézzük tovább, így mondja a 7. vers 2. részében, és adaték néki hatalom minden nemzetsége nyelven és népen. Megkérdezem, igaz ez is? Ugye és itt már utal arra, hogy a végidején is így lesz, de valóban a középkorban is olyan roppant hatalma volt, hogy itt az egykori római birodalom területén, sőt annál nagyobb kiterjedésben valami fantasztikus, vitathatatlan hatalma volt. Egyedülálló, nem hasonlítható hozzá senkié. És a Biblia szerint Jézus visszajövetele előtt az emberi történelem végidejében ez még nagyobbá emelkedik. A 8. versben olvassuk. Annak okáért imádják őt a föld minden lakosai, akinek neve nincs beírva az életkönyvébe, amely a bárányé, aki megöletette világ megalapítása óta. Tulajdonképpen ez az utolsó gondolat, aminél még egy kicsit idézni szeretnék, és egy néhány idézetet olvasnék fel vele kapcsolatban. De még egy pillantást vessünk ezt megelőzően a 10. versre, ahol utoljára még a végső felszólításba foglalva, ami már tulajdonképpen a jellemzésen túl van, még egy azonosító pontot mond, amikor azt mondja, ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ugye az előbb említettem, hogy történt a halálos seb, hogy a halálos seb idején ez a hatalom, amely oly sokakat küldött fogságba, ő is fogságba ment. Tehát a profécia ezzel megint egy azonosító pontot ad. És azt mondja, aki fegyverrel öl, fegyverrel kell megöletni. Megint egy azonosító pont, egy olyan hatalomról van szó, amely noha vallási hatalom is, de soha nem riadt vissza. Hosszú-hosszú idő át soha nem riadt vissza a fegyver használatától és az öléstől a maga céljai és az elgondolásai érdekében. És ezek után térjünk vissza ehhez a ponthoz, ami az egyik kulcskérdés itt, hogy így olvassuk a 8. versben, hogy imádják őt a föld minden lakosai. Megint csak egy nagyon egyszerű logikai kérdést szeretnék feltenni. Ha valaki a legminimálisabban ismeri is a Bibliát, de van-e a Bibliában annak a megengedése, hogy az ember valaki mást imádjon az Istenen kívül? Szóval az imádás megillethet-e valakit? Ugye ez egy kulcsfontosságú imádás. Abszolút lelkiismereti meghódolás, feltétlen engedelmesség, abszolút alárendelés. Bibliában adhatja-e az ember, szóval ezzel a lelki magatartásával, az imádásnak a vallásos és lelki magatartásával viszonyulhat-e bárkihez az Istenen kívül? Mindenki gondoljon csak arra, hogy Jézus hogy válaszolt a kísértőnek, amikor azt mondta neki, hogy a föld minden országát neked adom, ha leborulva imádsz engem. Egyszerűen csak idézett egy igét Mózes könyvéből, ami már az ószövetségi írásban oly világosan ott volt. Csak az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Tehát ez egy ószövetségben rögzített, és Krisztus által megismételt és megszentelt elv. Az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Jelenések könyvében van egy ilyen jelenet a 19. fejezetnek a 10. versében, hogy János apostolt annyira megrendítették a látottak és a hallottak, hogy amit, ahogyan a kinyilatkoztatások van, egy angyal vezette őt és tárta fel előtte a dolgokat, hogy így olvassuk a 19. fejezet 10. versében, hogy ösztönösen, akaratlanul is leborult az angyal lábai előtt, hogy imádja őt. Az angyal abban a pillanatban visszatartja, és ezt mondja, meglásd, ne tedd, mert szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van, az Istent imád. Hát gondoljunk a 10 parancsolat második parancsolatára, amely azonban a középkori egyházban tragikus módon kihagyatott a 10 parancsolatból, tragikus és önkényes módon. De ugye Mózes második könyve, 10. fejezet, vagy 20. fejezetében mindenki nézze meg a 10 parancsolat eredeti szövegében. Ugye is, itt is elgondolkodik az ember, valakitől hallottam ezt a megfogalmazást, hogy érdekes, hogy az emberek ahhoz nyúltak hozzá a legmerészebben, amit Isten egyedül írt a saját ujjával, és nem proféták által adott az embereknek, ez pedig a 10 parancsolat. Ott történtek a legdrasztikusabb változások. Ugye a második parancsolat így hangzik, ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. Tehát az ember senkit és semmit ne imádjon az Istenen kívül. De gondoljunk arra, Máté evangélium a 23. fejezetében olvassuk, hogy Jézus milyen utasításokat adott az ő tanítványainak, hogy hogyan éljenek, milyen szabályok legyenek az ő közösségükben, az ő mennybe menetele után, és ilyeneket mondott nékik. Ugye a 8-tól 10. versben lehet megtalálni Máté evangélium a 23. fejezetében. Ezt mondta nekik, atyátoknak ne hívjatok senkit a földön, mert egyeti atyátok az Isten. Mestereteknek se hívjatok senkit, mert egyeti mesteretek a Krisztus. Doktornak se hívjatok, mert egyeti doktorotok a Krisztus. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Belefér-e ebbe valamely vallási, akár főtisztségviselőnek vagy főpapnak az imádása? Semmi szín alatt nem. Tehát, de ha csak egymagában ezt idéztem volna, ezt a masszív elvet, az Urat a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Ez egymagában elégséges. Szeretnék most néhány sort olvasni, illetve idézni egy könyvből, amit meg kell mondanom, hogy én magam is nagyon-nagyon szomorúan idézek, de meg kell, hogy tegyem, hogy minnyájan érezzük azt, hogy ezek a Bibliának ez a súlyos minősítése, ez nem véletlen. Mert ha azt mondja, hogy imádják a föld lakosai, azért az a hatalom felelős, amely ezt elfogadja. Ha egy vallási hatalom az Istent követi, és az Isten igéhez ragaszkodik, imádást a maga részére nem fogadhat el. És ezek a sorok, amelyeket pedig fogok olvasni, Bánk József, Váci püspöknek a Jézus közelében című könyvéből, amely a Szent István társulat adott ki 1984-ben, ebből azt fogjuk látni, hogy az imádást nem csak elfogadja, de az imádást követeli ez a hatalom. Isten helyett. A könyvből idézem, bárki megtalálhatja ebben a könyvben, de itt nekem ki van másolva ez a néhány idézet fénymásolatban. Tehát mondom majd a lapszámokat, hogy honnét idézem. Az első idézetet szeretném olvasni a 21. oldalról. Krisztusunk hatalmat adott a papnak valóságos teste felett. Kötelezi magát, hogy engedelmeskedik a konszekráló papnak, ugye ez a misa áldozatotal, konszekráció igényre, és a pap szavára elrejtőzik a szentségi színek alatt. Mi több, ez az elrejtett Isten teljesen átengedi magát szolgájának, aki kezébe veszi őt, elhelyezi a tabernákulumban, kiteszi az oltárra imádásra, táplálékul adja a hívőknek, és önmaga is magához veszi Krisztus szent testét. Most jön az érdekes rész. E kiváltságánál fogva a pap méltósága jóval meghaladja a leghatalmasabb államfőjét is. Azok csak emberek teste felett gyakorolhatnak hatalmat, míg a pap lelkek felett. A pap méltósága túlszárnyalja az angyalokét is. Az angyalok ugyanis Isten parancsainak véghezvívői, de nem parancsolnak neki. Az oltárnál a szent misében a pap szinte Istennek is parancsol. A gyóntatószékben bűnöket töröl le az ember lelkekről. Az angyalok védik a rájuk bízottakat, kegyelmeket is nyerhetnek számukra, de az emberek bűnét nem bocsáthatják meg. A 22. oldalról olvasom. Semmi sem hasonlítható a pap nagyságához. Amikor Isten a világot teremtette, önmagában teljesen elegendő volt, de annak üdvözítésében a paptól akar függeni. Tehát a világ üdvözítésében függ a paptól. Egy pillanatra szeretném megkezdeni, talán nem érezzük most már olyan súlyosnak, amit az igemel, hogy megnyitja a száját Isten ellen való káromlásra. Mert ezek annyira súlyos szavak, hogy Istennel azt tesz, amit akar, parancsol az Istennek, nagyobb az angyaloknál, a világ üdvözítésében Isten a paptól kíván függeni. Következő idézet 24. oldalról. Mi hatalmas Isten előtt egy jó pap imája. Szinte kényszeríti őt, hogy igazságossága csapásait az irgalom és a megbocsátás kegyelmére változtassa. Van a jó pap, és van a csapásokat bocsátó Isten, akit a pap kényszerít, hogy az irgalom és a megbocsátás kegyelmére változtassa büntetéseit. Íme, hogy tartja vissza a pap Isten haragját, és hogyan kényszeríti őt imája által engedékenységre. Tehát Istent kényszeríti imája által engedékenységre. Egy újabb részlet a 67. oldalról. Maga Isten engedelmeskedik az én papi szavamnak. Szent Pál magasztalja Jézus Krisztus engedelmességét, mondván, hogy mennyei atyának haláláig volt engedelmes. De ebben a szentségben, a misáldozat szentségében sokkal tovább ment, mert itt úgy tetszett neki, hogy nem csak mennyei atyának engedelmeskedjék, hanem az embereknek is, és nem csak halálig, hanem mindaddig, míg a világ fennáll. Ő az ég királya, ember iránti engedelmességből leszáll az égből, aztán itt lakik közöttünk azért, hogy engedelmeskedjék. Itt marad mozdulatlanul. Engedi, hogy az ember oda helyezze, ahová akarja. Akár a monstranciában szentségkitételre, akár bezárva a tabernákulumba. Engedi, hogy oda vigyék, ahová akarják. A házakba, vagy végig az utcákon. Engedi, hogy bárkinek adják a szent áldozásban, legyen az igaz vagy bűnös ember. Szent Lukács azt mondja, hogy míg a földön lakozott, engedelmes volt a boldogságos szűznek és Szent Józsefnek. De ebben a szentségben annyi teremtménynek engedelmeskedik, ahány pap van a földön. Jézus a bűnbánat szentségében engedelmeskedik a papnak. Annyira kötve van szolgája ítéletéhez, hogy a pap megítélése szerint, aki ismerve a bűnös ember állapotát megadja vagy megtagadja a feloldozást, Jézusnak is bocsánatot kell adnia vagy azt megtagadnia. A szolga vezeti az urat, bármit határozzon a szolga idelent, az úr jóvá hagyja odafent. Tehát csak ennyit szeretem olvasni, most bizonyos vagyok benne, hogy ha ezt felolvasnánk mondjuk, hát eminens katolikus teológusok körében, vagy hát második vatikáni zsinat szellemében, jobban gondolkodó papok körében nagyon hevesen tiltakoznának, és azt mondják, ó, hát ez egy konzervatív püspök, még ha 1984-ben jelent is meg. Biztos, hogy ma a megfogalmazások sokkal csiszoltabbak. Csak egy kérdés, a lényeg is megváltozott-e? Ennek a próbáját pedig úgy lehet elvégezni, hogy lehetne találni valakit, aki tekintéllyel szólhat, aki azt mondaná, hogy ez helytelen, aki ezt megtagadná ezeket a sorokat. Ezt ha valaki akármeddig próbálkozna vele, ilyet nem tudna elérni. Csak azt, hogy hát finomabban másként. De a megtagadását elvileg azoknak, amelyek itt vannak, ezt nem. Mert a római egyházban létezik egy nagyon fontos dolog, ez a csalatkozhatatlanság dogmája. Tehát ezért sohasem változnak meg maguk a tantételek, a döntések. Vannak átértelmezések. Átértelmezések hidalják át a korok problémáját, de a lényeg az sohasem változhat meg, mert akkor megdőlne a csalatkozhatatlanságnak a dogmája. Tehát ennyit szerettem volna erről a kérdésről elmondani, nem örömmel, mert nagyon szomorú dolog ez, de azt hiszem, mikor a befejezéshez jutottunk, akkor azt kell kimondani, hogy tulajdonképpen a Szentírás egyértelműen úgy mutatja be itt a római pápaságot, mint antikrisztusi hatalmat. Ugye ezt János apostol használja, ezt a kifejezést, János első leveléből, hogy antikrisztus, és ennek az az érdekessége, hogy a görög antikrisztus elnevezés az egy sajátos dolog, mert az anti-prepozíció az kettőt jelent. Azt is jelenti, hogy helyett, és azt is jelenti, hogy ellen. Tehát Néha az ember úgy keserget rajta, hogy ilyeneket találtak ki, ugye még a kommunizmus idején, hogy a nagy antikrisztus az a kommunizmus. A kommunizmus soha nem, nem töltheti be a bibliai antikrisztus fogalmát, akármennyire Isten ellenes volt, az is a maga nevében, meg megtette a maga dolgait, mert antikrisztus csak az lehet, aki úgy ellensége Krisztusnak, hogy a nevében is cselekszik és a helyére pályázik. Mert az antiprepozícióban az van benne, hogy úgy helyette, hogy ellene. Egy egyszerű kis magyarázatot hadd mondjak, ha valakiről azt mondjuk, hogy antipápa. Ugye ez nem lehet a pápának olyan ellensége, akinek esze ágában sincs a pápai trónra ülni, hanem csak olyan, aki magának a pápának a helyét akarja elfoglalni, csak az lehet antipápa. Ugyanígy antikrisztus nem lehet olyan hatalom, amely mondjuk ateista vagy istentagadó, hanem csak olyan hatalom, amely Krisztusnak a nevében szól és a cselekszik, és a helyét akarja elfoglalni, és helyettesíteni akarja Krisztust. Tehát a Krisztus helyettesítés eszméje egy nagyon kritikus gondolat, és tulajdonképpen kimeríti az, a bibliai antikrisztusnak a fogalmát. Tehát a római egyháznak pedig szomorúan ezt kell kimondani, ez az a bizonyos változhatatlan lényege, ami miatt a Bibliában ezeket a szigorú ítéleteket találjuk, mert az egésznek az alapeszméje az, hogy maga az egyház Krisztus teste, szinte fizikálisan, és az egyház Krisztus helyettese, és a pápa Krisztus helytartója. Tehát itt épp a helyettesítés az alapvető eszme, és mindenféle tekintély és hatalom, az is, amit itt olvastunk ezekben az idézetekben, innét van levezetve, hogy itt egy Krisztus helyettesítés történik. És ebből a szakaszból, amit olvastunk, azt láthatjuk meg, hogy ez egy jövendőlés, ez egy részben beteljesedett, de még tovább beteljesedő jövendőlés, amely kimondja azt félreérthetetlenül és egyértelműen, hogy az egész föld csodálva, így is folytatnánk, rajongva követni fogja, és imádják a föld minden lakosai. Megkérnék mindenkit, hogy egy kicsit gondolkozzék el rajta, hogy igaznak bizonyult-e mai napig ez a profécia. Ugye ez egy vitathatatlan történelmi tény, amit mondtam, hogy halálos sebet, halálos presztízs vereséget szenvedett a nagy francia forradalom után. De mindenki nézze meg a 20. század közepétől második felében, mi megy itt végbe. Nem csak a katolicizmus hívei hódolnak a pápaság előtt, és újul meg a buzgalmuk és a hűségük az egyház iránt, hanem fejet hajtott a protestantizmus mindenestől. Ugye amikor itt járt II. János Pál pápa Magyarországon, nagy megdöbbenés volt, ugye, hogy a debreceni református templomban, a kálvinista Rómában prédikált, és nyíltan leírták a református püspökök ezt a mondatot, hogy a pápa nem antikrisztus. És azt, még azt a nyilatkozatot is tette például Kocsis Elemér debreceni püspök, hogy a reformátorok dilettánsok voltak az ige magyarázatban, amikor antikrisztusnak nevezték a pápát. Tehát a protestánsok teljesen beálltak ebben a sorban, ismétlem, nem az, legalábbis a protestáns egyházak nagy tömbjei hivatalos szinten, noha valaki így fogalmazta a mai helyzetet, hogy protestantizmus már nincs, csak protestánsok még vannak. Tehát ezt én is meg akarom mondani, hogy protestánsok még vannak, de protestantizmus az már gyakorlatilag nincs. Tehát megtörtént a behódolás a pápaságnak. Gondoljunk arra, hogy micsoda körutak történnek a nem keresztény vallások területén, micsoda utazások. Gondoljunk arra, hogy az Assisi-ben a világvallások vezetőivel a közös imádkozás. Gondoljunk az elmúlt nyáron a Dalai Láma látogatására és beszédére a pesti bazilikában, aki egy buddhista egyházfő. Tehát ez mind mit fejez ki, hogy a hatalom kiterjesztése történik a nem keresztény vallásokra, ezeknek a befolyás alávonása. És ezek is egyre inkább imádják és követik. Ugye gondoljunk arra, hogy megtörtént a kommunizmus hatalmas tömvének az összeomlása, amiben óriási szerepe volt II. János Pál pápának, lengyel pápának, ez senkinek se titok. Ugye? Tehát mennyire egyértelmű, hogy az egész föld csodálva követi. És behódolt Amerika, az a protestáns Amerika, amely alapelvileg és sziklaszilárdan összeegyeztethetetlennek tekintette a maga rendszerét a pápaságéval. Amikor pár évvel ezelőtt Amerikában jártam, ott egy újságcikk került a kezembe, akkoriban járt ott nem sokkal előtte II. János Pál pápa, és ott a riporter rettenetes lelkesülten beszélt ott a látogatásáról, még ilyen mondat is elhangzott benne, hogy úgy tűnt, mintha nem is ember szólna, mintha Isten szólalna, meg szállna rá a repülőgépen, és szólna az emberekhez, és aztán így jellemezte az amerikai népszerűségét, Azt írta, hogy talán, hogyha ha a régen elnök, az angol királyi pár és Madonna énekesnő együtt megjelent volna, esetleg tudtak volna akkora érdeklődést és izgalmat felkelteni, mint a pápa látogatása Amerikában. Így megváltozott a világ a protestáns Amerikában is. A profécia áll, azt mondja, hogy az egész föld csodálva követni fogja, és imádják a föld minden lakosai. És azt mondja, kicsoda hasonl, és kicsoda viaskodhatik ő vele, mert önmagában lenyűgöző a történelmi győzhetetlensége, a megújulása. De gondoljunk arra, hogy a pogány római birodalomban is miért alakult ki a császárkultusz. Menthetetlenül kialakult, mert egy személy olyan roppant hatalmat egyesített magában, hogy ez az embereket imádásra késztette. Kézenfekvő volt, mert ő volt az államvallás főpapja, és az ő kezében volt a legfőbb világi hatalom. És egyszerűen szerint észbontó volt, hogy egy emberben ennyi hatalom testesüljön meg. És a római pápaság tulajdonképpen ennek az egyenes folytatása, Pontifex Maximus és államfő, világi és egyházi hatalom, világra kiterjedő. És az emberekben megvan ám a nagy hajlam imádni a hatalmat, az óriási hajlam. Tehát imádják a föld minden lakosa, és csodálják ezt a győzhetetlen monstrum hatalmat, amelyhez a történelme semmi sem hasonlítható. És valaki megkérdezhetné, hogy de hát miért majd ez ennyire ellentmondás nélkül a hatalmának a növekedése, hiszen hát amit én például ma elmondtam ebben az előadásban, ebben egy fikasznyi új nincs. Ha valaki előveszi a 16. századi, meg a 17. századi protestáns irodalmat, ott nem ilyen finoman beszéltek, mint ahogy én a Biblia súlyos ítéletei mellett is szóltam, hanem hát, hogy mondjam, szóval bárcsapások érték a pápaságot eszmeileg és szellemileg is, és hát minden kendőzés nélkül a legszigorúbban mondták ki Antikrisztus, a Nagy Babilon, a kis szarv, és a bűnembere, amelyik beül az Isten templomába, és nincs ez a prófétai kifejezés, amit egyértelműen ne alkalmaztak volna a pápaságra, nyíltan és félelem nélkül. És az ember azt kérdezi, hogy ma ez erről mind szó sincs, mi ennek az oka. Hát én azt hiszem az, hogy manapság az emberek leszoktak a gondolkozásról, a Bibliát pedig a legkevésbé sem ismerik. A Biblia olvasásról is, meg a gondolkozásról is. Az embereknek nincsenek elveik, egymást követik. És még egy valami formálja a véleményüket, a tévé. Egy amerikai ismerősömmel beszéltem valami kérdésről, és kérdeztem tőle, hogy és erről mi az Amerikában, amerikai népnek a közvéleménye. Vállat mondta, azt mondja, ó, hát amerikaiaknak, hát azon nincs véleményük. Úgy látják, és azt gondolják, amit a tévé mond. És ez egyre inkább így van, ugye nem véletlen, hogy nagy harcok folynak a tévé birtokáért, mert az emberek egyre inkább azt gondolják, és az a véleményük, és több nincs ezen kívül, amit a tévé mond. Tehát valóban nagy hatalom, óriási nagy hatalom a televízió. Tehát gondolkozzunk el ezen, hogy ma ismétlem, ebben semmi új nincs, és mikor ha az ember ezekbe belenéz, akkor azt mondja, hogy kiabálni kéne, ez világrengető, ez döbbenetes, ez fantasztikus. Ha ez tényleg így van, és mégis az egész föld csodálva követi, és imádják, és a világon semmit nem tudnak, és ennek az egész történelmi háttere mindenki elfelejtette, hát mit lehet itt csinálni? Ugye az embernek ilyen érzései támadnak. Ismétlem, ne legyenek illúzióink, ne legyünk optimisták. A profécia be fog teljesedni, az egész föld csodája, és imádni fogják, mert az embereknek nincsenek elveik, nem gondolkoznak, a Bibliát pedig a legkevésbé sem ismerik. És a legkevésbé sem ismerik logikusan és rendszeresen a maga igazi belső összefüggésében. Az embernek a reménysége csak ott csillan fel, hogy a 8. versben így olvastuk, hogy igaz, hogy az egész, a föld minden lakosai imádják, csak azok nem, akiknek a neve be van írva a bárány, az élet könyvébe, amely a bárányé, akkor mégiscsak lesznek, akik nem imádják, akkor sem. És a végén pedig ezt mondja, hogy itt van a szentek álhatatossága és hite. Tehát mégiscsak lesznek, akik ezt tanúsítják, akkor is, mikor a végidején nagyobbra nő a hatalma minden korábbinál. És még egyszer mondom, Jézus ezt a nyomatékosító felhívást fűzi hozzá, akinek van füle a hallásra, hallja. Ennyit tudtam én elmondani ebben az előadásban. Remélem nem bántottam meg senkit, nem volt ez a szándékom. De ezt hiszem, hogy akár egyetért velem valaki, akár nem, ezt mindenki látja, hogy én erre voltam elkötelezve, hogy becsületesen azt árjam fel, ami az írásban van. És ez az, amivel én magam is valóban személyes meggyőződéssel azonosítani tudom magam, és az ember csak egy kimondhatatlan lelki terhet érez, hogy mit lehet cselekedni, mit lehet tenni emberek érdekében ezek között, a körülmények között. Az egyetlen, amit tenni lehet, az biztos. Nem a saját véleményünk, semmiféle emberi hadakozás, de az igét magát, az ige szavát azt képviselni kell. És akinek van füle a hallásra, az hallja és hallani fogja. Ezzel befejeztük a mai előadást. Köszönöm szépen a türelmet. A tapsba megegyeztünk, hogy elhagyjuk. Legalábbis én kértem az első alkalmat. Valahogy ezekhez az előadásokhoz annyira nem illik, jó? Úgyhogy erről mondjunk le. És akkor egy pár perc szünet után majd kell. A magyarázata az, hogy a korona még külön hangsúlyoz, amikor korona is van ugye egy szarvon vagy fejen, még külön hangsúlyozza az uralmat. Ugye, hogy tehát aktuális, eleven érvényes uralma van. És itt a Dániel könyvében, a 7. fejezetben, ugye ez egy egyszerű áttekintés, az, főleg a birodalmak egymás utánisága a szempont, és ott a hangsúly csak azon van, hogy 10 részre oszol a birodalom, és 10 királyság, hogy így mondjam, nő ki belőle. Ugye, amiről már ismerős, hogy ez egy globális szám, tulajdonképpen nem kell, ahogy sokszor próbálták kiszámolni a 10 népvándorló törzsekből, vagy vannak, akik manapság az európai közösség államaiból akarják kiszámolni a 10. Tehát nem kell kiszámolni, mert a dolog onnét származik, hogy ugye előzőleg ott van a 2. fejezetben, hogy 10 lábúja volt annak az ember szobornak. Tehát ezzel van kapcsolatban a 10 szarv. Tehát egyszerűen azért van 10 szarv, mert lábúj is 10 volt, hogy a párhuzamot jelölje. Tehát a részekre osztódás a lényeg, nem pedig a számszerűség. Na most a Jelenések könyve 17. fejezetében, itt viszont, ugye itt írja, hogy... Egy pillanat. Egy pillanat, most én is keresem, hogy hol van itt ez a korona, hogy a 10 szarvon a korona. 7 feje. 17. igen. De az csak az van, hogy 7 feje és 10 szarva van, de most az a kérdés, hogy a 10 szarvon korona is van. Hogy azt keresem, hogy ezt pontosan hogy mondja. Igen. 10 korona fején káromlás neve. Igen, a szarvain 10 korona, itt a 13.1-ben mondja. 13.1-ben. Tehát ez a 10 szarvról, itt így magyarázza a 17. fejezetben, a 12. versben, a 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, akik még birodalmat nem kaptak, de most figyeljük, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Tehát a jelentősége pontosan megvan a dolognak, mert azt jelenti, hogy ugyanakkor, mikor az a halálos sebet kapott fej uralkodik, ugyanakkor koronás a 10 szarv. Tehát, mintha csak ezzel azt fejezné ki, amit itt mond, hogy a fenevaddal együtt kapnak egy óráig hatalmat a végidején, tehát ugye ez egy utalás arra, hogy tehát azok az európai utódállamok, mert a 10 szarv már Dániel 2. fejezetében és 7. fejezetében is, illetve a 10 lábú és a 10 szarv azt ábrázolja, hogy a bizonyos utódállamok maradnak vissza a 4. birodalom, a pogány római birodalom után. És a kis szarv ugye birodalma aláhajtotta ezeket, aztán a kis szarvnak a hatalma is megtört, de arra utal, hogy amikor a vég idején ez a kis szarvot megint az egész föld csodálva követi, ugyanakkor a 10 szarv is koronát kap. Tehát, hogy ezek is megerősödnek. A 7 korona pedig itt ugye a 12. fejezetben megint az a szempont, hogy, ugye ez egy ilyen átfogó kép, hogy a két szemben álló fél az asszony és a sárkány, és ugye itt a sárkányt mondja Sátánnak is, tehát de, hogy így mondjam, a történelmi jelmezében mutatja be, a teljes történelmi jelmeztárában, és itt ez az értelme ennek, hogy a 7 fején 2 korona, hogy hatalmak, földi hatalmak, valóságos földi hatalmak és királyságok által harcol az asszony ellen, és üldözi. Tehát a koronának az még a plusz jelentőség, hogy még az érvényes, aktuális uralmat hangsúlyozza. Ugye a szarv maga is hatalomnak a szimbóluma a Bibliában, ugye talán emlékszünk rá, hogy nekünk olyan érthetetlen is ez a réges, illetve hát hebraizmus, ugye nekünk héber fogalom, hogy Isten felemeli az üdvösség szarvát, meg ugye, meg ehhez hasonló, meg felemeli az én szarvamat, mondja Dávid. Ugye ezek mindig a hatalom szimbóluma a szarv. Ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a tenger a népeké. Tehát, ha mondjuk 10 szarvat mond, az önmagában is hatalmat jelent, de ha még plusz meg is van koronázva, akkor még inkább a 7 fejről, meg ugye a 17. fejezet mondja, hogy az király, király is 7 van, tehát királynak nevezik, de hogy még meg is van koronázva, ez még jobban hangsúlyozza ezt. Tessék, lehet további kérdést feltenni. Tessék. A szavatás az azt jelenti a római katolikus egyházban, hogy valakit azok közé, a személyek közé iktatnak be, aki tulajdonképpen kegyelmet a feles jó cselekedeteiből átadhat másoknak. Tehát akikhez közben járóként fordulni lehet, mert annyira bőségben vannak a jó cselekedetek, hogy felesben vannak, és ebből a közben járása által még másnak a javára is adhat. Ugye a szentélyavatást azt mindig megelőzi egy vizsgálat, és hát ugye ott, ugye, mint egy bírósági tárgyalást úgy folytatják le, ugye vádoló, ugye az, hallottuk ugye ezt az ördögügyvédje, ugye ez, és aztán a védő, tehát hogy végül kiderül, hogy valóban minden vitán felül a szentélyavatást megemli. Hát mondjuk biblikus szempontból azt mondhatjuk, hogy a Biblia álláspontja ez, hogy senki sem jó, csak egy az Isten, ezt maga Jézus mondta a Földön, tehát a Biblia értelme szerint szent rajta kívül nincs. Mondjuk ez is olyan dolog, hogy embert szenté avatni és szentnek minősíteni, két oldalról is probléma. Egyrészt, hogy ez egyáltalán embert szentnek, mert a Bibliában ez is egy Isten név, ugye szól a szent, ezt mondja a szent. Tehát ez egy Isten, kizárólagos Istennek járó név, így határozott névelővel, ugye a szent. Tehát innét is sérelmes, meg onnét is sérelmes, hogy ember állapítsa meg valakinek a szentségét. Vagy a nem szentségét. Szóval a Bibliában ez Istennek a szuverén területe, hogy emberek erkölcse vagy minősége felett ítélkezzék. Ugye gondoljunk arra, hogy mikor kérték tanítványt, Jakab és János szülei kérték, illetve édesanyja kérte Jézust, hogy hadd üljön az ő két fia Jézus jobb és bal oldalán. Jézus még maga se foglalt állást, azt mondja, nem az én dolgom megadni, hanem az én mennyei atyámnak. Szóval, és ezzel utalt arra majd a mennyei ítélőszéknek, ahol az atya részt vesz, nem pedig én osztom. Tehát ez, hogy egyház vagy ember, ez megint a helyettesítés eszméje. Megint a helyettesítés, hogy ember ítélkezik, minősít erkölcsi, üdvösségbeli kérdésben, ami bibliai gondolkodásban teljesen kizárt. Hát nem tudom, kielégítő a válasz. Tessék, van-e valakinek kérdése? Igen. Megemlíteni, ugye én arra mondtam, hogy a szent, így határozott névelővel, ez Istennek a neve, ugye biztos emlékszünk ilyen részekre a Bibliában. A Biblia valóban beszél szentekről, de nem az önmagukban, szóval az abszolút erkölcsi tökéletesség, vagy bűntelenség, vagy hibátlanság értelmében, hanem nyugodtan mondhatom így, hogy a hit által nekik tulajdonított igazság alapján. Úgy, hogy az indítékaik, a szívük az az Istené, szóval az Istennek szentelik magukat és az életüket, de ők is küzdenek a bűnnek a hatalmával. Ugye a Biblia nem csak ezt mondja, hogy senki sem jó, csak egy az Isten, hanem a római levél a harmadik fejezetében például Pál apostol idézi a 14. Zsoltárból, és nyomatékosan megerősíti az új szövetségben, hogy nincs igaz, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egyetlen egy sem. Szóval ez olyan kategórikus kijelentés a Bibliában. Ugye beszél a Biblia igazakról, szentekről ugyanakkor, de csak ebben az értelemben, hogy a szívük az indíték az Istennek, Istennek szentelik az életüket, de ami jót cselekszenek, sohasem a saját erejükből, és ez sohasem az ő erényük, vagy a személyes érdemük, vagy jó cselekedetük, hanem az Isten kegyelme végezte ezt el, és az mindegyiknek szüksége van a bűnbocsánatra is. Isten befedezi az ő bűneiket, és a hitük alapján, és a bűnbánatuk alapján, és a jóra való teljes igyekezetük alapján
De szó sincs róla, hogy folytonos bűntelenek, hibátlanok, vagy hogy a személyes teljesítményük, vagy a személyes érdemeik lennének, ahova eljutnának. Ugye Pál apostol például írja a Korintusi első levél 15. fejezetében, hogy Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok, és többet munkálkodtam, mint a többi apostol együttvéve, de rögtön hozzáteszi, de nem én, hanem az Isten velem lévő kegyelme. Vagy ugyanez a Pál apostol írja, hogy én kívánom, hogy találtassam az Isten előtt olyannak, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, azaz, hogy én megtartottam a törvényt, de van igazságom a Jézus Krisztusban való hit alapján, Istentől való igazságom a hit alapján. Tehát ez az értelme a dolognak. Gondoljunk olyanra is, hogy például Ézsaiás próféta, akit hát a bibliai szóhasználat szerint feltétlenül a szentek és az igazak közé sorolhatunk, ugye, hiszen próféták mind Isten szent emberei voltak, mondja a Biblia. Mégis, mikor Istent látta az ő dicsőségében, akkor azt mondta, hogy jaj, nékem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Dániel egy olyan név a Bibliában, akit már érdekes módon Ezékiel, a kortárs próféta is úgy említi, hogy olyan szóval fedhetetlen élete, olyan híressé vált a népe körében, hogy így emlegették, hogy ha volna az izraeliták között három olyan férfi, mint Dániel, Noé, Dániel és Jób. Szóval ezek a nevek, a fedhetetlenek neve együtt forgott. És mégis ez a Dániel, a 10. fejezet, illetve a 9. fejezetben olvassuk, hogy mikor Istenhez imádkozik, akkor azt mondja, vallást tettem az én bűnömről és az én népemnek bűnéről. Tehát külön mondja az én bűnömről és az én népemnek bűnéről. És így imádkozik, hogy Uram, nem a mi igazságunkban, hanem a nagy irgalmasságodban terjesztjük eléd a mi esedezéseinket. És a 10. fejezetben meg van egy ilyen részlet, hogy így mondja, ott a mi Bibliánkban így írja, hogy mikor a mennyei lény szólt vele, akkor reán fordult minden fájdalmam, de ez egy téves fordítás, az eredeti szövegben úgy van, hogy rám fordult minden tisztátalanságom, méltatlanságom. Tehát ugyanaz az élmény, mint Ézsaiás könyve 6. fejezetében, hogy jaj, nékem, elvesztem, tisztátalanik vagyok, tisztátalanik a nép között lakom. Tehát abszolút értelemben isteni erkölcsi mérték szerint sem igaz, sem szent nincs, sem saját teljesítményként nincs, hanem csak a bűnbocsánat alapján, hitáltali megigazulás alapján, Istentől való igazság alapján, és a szívbeli odaszállás, a cselekedetek területén is, az Istennel való együttműködés, az Isten szolgálatára való szívbeli odaszállás alapján. Nem tudom, elégséges-e akkor a válasz. Tessék! Visszatartani senkinek a világon nem lehet, az biztos, és ember nem is ilyen késleltetheti maga. Csak Jelenések könyve 7. fejezetében van egy ilyen ígéret, hogy Isten ígéri, hogy ő még visszatartja ezeket a bizonyos szeleket, ezt a végkifejletet, és visszafogja, hogy még embereknek lehetőséget kínáljon Isten megismerésére, evangélium hirdetésre. Amit itt tenni lehet, az egyes embereknek a mentése. Szóval nem a történelmi folyamatnak az akadályoztatás vagy feltartóztatás, hanem az egyes emberekért való fáradozás, egyes egyedül ezt lehet tenni. Ugye ezért fejeztem be én is ezzel, hogy egyet lehet tenni, prédikálni az igét becsületesen, félelem nélkül, lelkiismereti szabadsággal, erkölcsi bátorsággal, és akinek van füle a hallásra, az hallja. Több lehetőség nincs ezen kívül. Tessék? Hát mondjuk visszafordulni, amíg egy ember meg nem keményedik, egyenként minden embernek van, csak mondjuk a történelmi folyamat az, ami nem visszafordítható, de viszont az Isten ígéri az ő erejét, az ő kegyelmét, és hogy mindezek ellenére ő mégis tud vigyázni az övéire is, és tud győzni. Talán itt hadd mutassak egy Biblia verset talán bátorításul. Így mondja a 17. fejezetben, hogy hadd olvassam a 12-től a 14-ig, hogy nehogy már véletlenül csak egy nyomasztó, komor, félelmetes dolog maradjon vissza. Így olvasom, a 10 szarp, ezt idéztük az előbb, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fegyverrel. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, vagyis Krisztus ellen viaskodnak, és a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és a vele való hivatalosok választottak és hívek is. Tehát nyilván nem fizikai, hanem erkölcsi győzelemről van szó, amit majd végül a Jézus visszajövetele igazol, de minden esetre lelkileg nem törnek meg, hanem erkölcsi győzelmet aratnak. Tehát ez egy nagyon szép és bátorító ige, hogy ez a bizonyos hatalom, amiről beszéltünk, és amíg a 10 szarv vele együtt, a 10 király, így mind együtt dolgoznak. Hatalmat kapnak ideig, óráig ugyan, de a bárány meggyőzi őket, mert uraknak, ura királyoknak királya, és a vele való hivatalosok választottak és hívek is. Tehát kétségbeesésre azért nincs ok, csak a realitások látására. Tessék! Az első, ugye a Dániel könyve 7. fejezetében lévő 4 fenevad az első 4. Ugye az első, ami hasonlított az oroszlánhoz, a második, ami a medvéhez, a harmadik, a párduchoz, a negyedik, aminek nem hasonlítja állathoz, hanem az, mert vasfoga, vaskörmei voltak. Mondja is később a magyarázat, hogy ez 4 király, 4 birodalom, ami a földön támad. Az ötödik, az a negyedik birodalomból kinövő kis szarv, amiről külön mondja, hogy termete is nagyobb lesz a társainál, adatik néki hatalom, nyelvek, népek felett. A hatodik, amiről olvasunk, ez Jelenések könyve 11. fejezetében a mélységből feljövő fenevad, amire szintén azt mondja, hogy a tevékenysége népekre, nemzetekre, ágazatokra hat ki. A hetedik, Jelenések könyve 11. fejezete második részében a földből feljövő kétszarvú, bárányszarvú fenevad, amely azonban is szól, mint a sárkány. Na most, hogy mit mondtam, hogy mi ezekben a közös, hogy miért lehet ez, mikor egybe ábrázolja egy fenevadnak a 7 feje, vagy egy ugyanazon jellegzetes dolognak a 7 történelmi fázisa, vagy megnyilatkozása, hogy tulajdonképpen Sátán mindig egyet akar, azt, hogy egyesíteni az embereket a maga eszméi alatt, amiben persze sokszor világosságan angyalának öltözve teszi ezt, és azután szembefordítani Istennel, és az Isten megváltási műve is az Isten nép ellen harcolni. És ezeknél a hatalmaknál rendszerint megfigyelhetjük az imádtatásnak a gondolatát is. Most hadd soroljam, tehát például az első babiloni birodalom. Babiloni birodalom is ugye hatalmas erőfeszítéseket, nagy tömegeket összekovácsolni egy népé. Gondoljunk arra, hogy Nabukodonozor felállította azt az örök Babilont jelképező aranyszobrot, és hogy mindenki köteles imádni. Akkor a második a Médó-Perzsa birodalom, megint még nagyobb kiterjedésű, és gondoljunk arra, hogy ott van az Eszter-Hámán történet, hogy mindenkinek imádni kell ugye a birodalom jelképeként azt a bizonyos Hámánt, nem csak a király, de még a király kegyencét is. Tehát megint csak az abszolút hatalom és az emberek teljes lelkiismereti meghódoltatása. Akkor gondoljunk a Hellén birodalomra, a harmadikra, hogy a Nagy Sándor Istennek mondatta magát, ugye keleten ezt még könnyebben bevették, de ő még szépen megüzente a Görögországba is, ahol jócskán fel is háborodtak először rajta, hogy ő Istennek tekinti magát, és Istennek kiálló tiszteletet kíván. De még csak Nagy Sándornak ugye a maga roppant hatalmában is, akkor is ugye abszolút helytelen és döbbenetes volt. De mi jött ezután? Ezután jöttek ugye az utódállamok, a diadochok, és azok aztán vitték a csúcsra az önistenítést, Ptolemaiosok, Szeleukidák, mind így hívták magukat. Még hozzá is tették a Theosz melléknevet, az Isten nevet a nevükhöz, ugye Theosz görögül Isten. És akkor utána, ha jön a római birodalom, ugye már Augustus az első császár idején megjelenik, ugye az istenítés, a császár szobrának tömjén szórni, Istennek kiáró áldozatot bemutatni. Ugye megjelenik Pergamumban és Ázsiában a császár kultusznak a központja, ugye a császárimádás székhelyévé válik. De szerte a birodalomban mindenütt, amikor már a keresztény üldözésekre kerül sor, a római birodalom keresztény üldözéseire, akkor a klasszikus vádemelés az úgy történik, illetve a kivizsgálás, hogy ez a klasszikus formája, hogy hajlandó a császár szobra előtt tömjén szórni, vagy nem. Tehát teljesen jellemző. És ha a pápaságra tekintünk, hát az imádtatásról, ugye olvastam itt idézeteket, de a külső formák is egyértelműek, ugye a lábcsóktól elkezdve a sorolhatjuk ugye tovább. Ja, egy pap szentelésnél a kispapok úgy hevernek a földön, mint a halottak, ugye. Sorolhatjuk, a külső formák is nagyon kifejezőek, hogy ez mennyire egyértelmű, de hát azon túl a tartalom az még sokkal fontosabb, a valóságos tartalom. Tehát ezt tudom mondani. Akkor az ateizmus hatalmánál, ha valaki kérdezné, ugye ott mondjuk nem jelenik meg így, hogy Istennek, ugye, mert teljesen más jellegű, de hát azért azok a bizonyos személyi kultuszocskák, azok is elérték az önistenítés szintjét, ugye, és majd látom.